kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szeptember 2. és 4. között tartotta őszi rendesülését. Ezúttal a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhelyen találkoztak a püspökök. Közösen mutattak be szentmisét a kegytemplomban. Az ülésen részt vett Michael Wallace Benek érsek magyarországi apostoli nuncius is. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia új elnököt választott Székely János szombathelyi megyés püspök személyében. Az elnök helyettesi feladatkört Udvardi György veszprémi érsek tölti be. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjait előreláthatólag 2026. novemberében ad limina látogatás keretében fogadja majd Rómában 14. Leó pápa. A Püspöki Konferencia támogatja Martincsevics Pál vértanú egykori gyékényesi plébános boldoggeavatási ügyének elindítását, aki 1945. április 1-én gyékényesen halt vértanú halált a hitéért. A konferencia tagjai országos cigánypasztorációs referensnek kérték fel Molnár Gál Béla állandó diákónust, egyben megköszönték elődjének áldozatos munkáját. Az otthonstart iránti érdeklődés minden várakozást felülmúlt. A fiatalok megértették, hogy itt a vissza nem térő lehetőség a saját otthonra. Írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében, amelyben több aktuális kérdést is érint, és utalt arra is, hogy még 3 nap van a vasárnap tartandó Kötcsei találkozóig. A miniszterelnök az otthonstart programmal összefüggésben úgy fogalmazott: most vagy soha, a bankok egymás sarkát tapossák, az albérleti díjak csökkennek, az ellendrukkerek elhallgattak. Megígértük, velünk még azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak. Betartottuk, jelentette ki Orbán Viktor. Kitért arra is, hogy az adókat csökkenteni kell és nem emelni. Emlékeztetett, hogy láthatáron a következő lépés. Októbertől a 3 gyermek és édesanyák élethosszig nem fizetnek jövedelemadót. Először a világon, Magyarországon. Ez a jövő, ezt is meg tudjuk csinálni, hangsúlyozta a miniszterelnök. 3 hét alatt több tucat 27 000 új lakás építésére irányuló fejlesztés érkezett be az Otthonstart program irodába. Ezek vidéki városokban, Budapesten, az agglomerációban megvalósítandó építkezések lesznek, mondta a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Harcosok órája című online műsorban. Panyi Miklós közölte, a programirodába azokat az ingatlanfejlesztőket várják, akik a program hatására, mert megjöttek a vevők, új fejlesztésekbe kezdenek. A legutóbbi kihívások közepette is biztonságban van a hazai fogyasztók energiaellátása. A támadások ellenére megvédtük a rezsicsökkentést, és előrehaladást értünk el az energiaszuverenitás terén, mondta az energiaügyi miniszter Tatabányán a 75. bányásznapon. Lantos Csaba kiemelte, 2021 óta töretlenül nő a belföldön előállított energia mennyisége. Magyarország kőolaj kitermelése tavaly 20 év után először múlta felül az 1 millió tonnát, és 2025 ebből a szempontból az évszázad legerősebb éve lehet. A miniszter elmondta, földgázból 2024-ben mintegy 1,9 milliárd köbmétert nyertek ki a hazai mezőkből. Ez a mennyiség a teljes felhasználás több mint 1/5-ét jelenti, illetve a lakossági igények közel 2/3-ának feleltethető meg. A rezsicsökkentésnek köszönhetően továbbra is egész Európában, Magyarországon a legolcsóbb a háztartási gáz és az áram. Messze nálunk a legkisebbek a rezsiszámlák, közölte a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán. Németh Szilárd bejegyzésében a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal augusztusi nemzetközi árösszehasonlító grafikonját megosztva emlékeztetett. Magyar Péter már nyilvánosan is bejelentette, hogy kormányra kerülése esetén végrehajtja Brüsszel követelését, a von der Leyen Zelenszkij tervet, ez pedig teljesen megtiltaná az orosz energiahordozók, a földgáz, kőolaj és a dúsított urán EU-ba, így Magyarországra való behozatalát. A fideszes politikus rámutatott, az orosz import nélkül a magyar családok energiaszámlája 3-4 nagyobb lenne, a benzin és a gázolaj pedig közel duplájára drágulna. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlanak, és nagyrészt derült vagy fátyol felhős lesz az ég. Csapadék nem lesz, a szél gyenge marad. Hajnalra 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 35 fok között várható. Délkeleten lesz a melegebb. Híreket hallottak.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2025. szeptember 12-e és 21-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A régió sportja.
A magyar női futsal válogatott tagjaira szeptember 6-án és 7-én edzőtábor vár Budapesten. Debrecenben is népszerű a cyclocross, magyar nevén a terepkerékpár. Az FC 60 kézilabda szakosztálya átalakult, de töretlen erővel folytatják a munkát. Az evezéssel ismerkedhettek a próbázók az ózdi kondinapok negyedik állomásán. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A magyar női futsal válogatott tagjaira szeptember 6-án és 7-én edzőtábor vár Budapesten. Frank Tamás csapatába ezúttal a Deacból heten kerültek be. André Antónia, Horváth Viktória, Nagy Anikó, Hardon Rita, Krascsenics Csilla, Kopjári Liza és Gál Zsófia is bizonyíthat a szövetségi kapitánynak. Utóbbi két játékos először kapott válogatott meghívót. A Deac vezetőedzője Kirikó Vivien továbbra is pályaedzőként segíti Frank Tamás munkáját. Debrecenben is népszerű a cyclocross, magyar nevén a terepkerékpár. Kovács Bélát, a Magyar Kerékpár Szövetség szakmai alelnökét hallják.
A cyclocross igazából egy téli kiegészítő sportágaként indult a kerékpározásnak, aztán egy önálló életre kelt, és jelen pillanatban is itt van. Gyakorlatilag ez egy nagyon népszerű, nagyon látványos és nagyon könnyen űzhető sport egészen kicsikortól kezdve. Tehát ha valaki a mezőre kimegy és elkezd bringázni a kisgyerek, az már cyclocross. Ennek a másik vége, amikor az igazán professzionális versenyzők egy órán keresztül gyakorlatilag maximális púzuson versenyeznek, és egy körpályán, ahol a nézők nagyon jól szórakoznak. Tehát igazából ez egy kitűnő sport. Debrecenben körülbelül 50 olyan fiatal van, aki most cyclocrossozik, ebből körülbelül 30-an komolyan versenyszerűen, és mondjuk 6 fő, aki most utánpótlásban versenyzőnek számít, igazán jó versenyzőnek. A Debrecen várossal és a sportcentrummal együtt a Magyar Kerékpáros Szövetség egy stratégiát alkotott, amelynek az egyik eleme az, hogy a meglévő cyclocross infrastruktúrára és személyi bázisra építünk egy olyan verseny szisztémát, amelynek a végkifejlete talán még ebben az évtizedben világbajnokság rendezése. Tehát gyakorlatilag ez a szakága a kerékpározásnak, ez egy nagyon egyszerű. A edzésekre ellátogatnak a gyerekek szülőkkel, és ott maradnak. És bringáznak. Tulajdonképpen a kezdeti évek, első két év az szabad kerékpározással telik, nyilván óvatosan technikai ismeretek elsajátítása, és később jönnek a komoly, mondjuk azt, hogy szakmai fogások. Debrecenben rendeztük az országos bajnokságot, ahol kettő korosztályban is debreceni győztes lett, tehát akkor a 15 évesek és a 17 évesek között. Tulajdonképpen töretlen a siker nemzetközi és hazai versenyeken is top 5-10 helyezéseket szállítanak. A célunk az, hogy ők később teljesen, illetve a mögöttük lévők fölfejlődjenek egy olyan szintre, hogy akár az olimpiai szereplésben is részt vehessenek.
Most pedig a Debreceni Sportcentrum ügyvezetőjét, Becski Andrást hallják.
A Debreceni Sportcentrumon keresztül ugye folyamatosan nézzük azt, hogy a városi sportéletet milyen új sportágakkal, rendezvényekkel tudjuk fejleszteni, és azt szoktuk mondani, hogyha a tárgyi, személyi, infrastruktúrális feltételek rendelkezésre állnak, mellette ott van egy szövetségi elképzelés, akkor érdemes belevágni, érdemes vele foglalkozni. És ugye a cyclocross esetében ugye néhány éve elkészült Pallagon, a labdarúgó akadémia szomszédságában a Velopark, ami most már azt gondolom, hogy bejáratott versenyhelyszín, hiszen nem ez lesz a első cyclocross versenyünk, bár a legrangosabb mindenképpen most lesz. Tehát van egy nagyon jó pályánk, van egy nagyon eredményes és komoly perspektívával rendelkező utánpótlássport, mellette vannak szakembereink, van szövetségi támogatás, most már nemzetközi szövetségnek is úgy látjuk, hogy rajta vagyunk a radarján, és az az elképzelés, hogy 2030-ra ez a sportág ott lehet a téli olimpiai sportágok palettáján. Ez mindenképpen olyan perspektívával vetíti elő, hogy szeretnénk mi is vele komolyan foglalkozni, úgyhogy ezért is vágtunk bele ezeknek az eseményeknek a szervezésébe. Talán, hogyha valamihez lehetne hasonlítani, akkor ugye a debreceniek által ma már jól ismert és közkedvelt 3x3 kosárlabda eseményekhez hasonlítanám. Amikor elkezdtük azoknak a szervezését, még az nem volt önálló olimpiai sportág, még tulajdonképpen valahol egy ilyen gyerekcipőbe járó rendezvény volt az első 3x3-as események, és azóta ugye kinőtte magát önálló olimpiai sportág, lett nagyon komoly presztízsű, nagyon dinamikusan fejlődő sportágán nőtte ki magát. Hasonló víziót látunk jelen pillanatban ebbe a cyclocrossba is, és reményeink szerint ezt még meg tudjuk majd fejelni egy debreceni bázisú utánpótlással, illetve későbbi sporttal. Tehát az a nem titkolt szándékunk, hogy a sportág felfutásával egyúttal a debreceni élsportbázist is mellé rakjuk, és reményeim szerint a téli olimpiákon, majd debreceni olimpikonokat láthatunk versenyezni, tehát ez az egyik fókusza. A másik pedig, hogy ugye a kerékpár vonatkozásában egy olyan sportágról beszélünk, aminek nagyon széles az élsport, az utánpótlásport, illetve a szabadidő spektruma. Tehát ugye kerékpározni jó dolog, könnyen elsajátítható, és azt gondolom, hogy azáltal, hogy ezeket a versenyeket, eseményeket idehozzuk és népszerűsítjük a sportágat, még többen kedvet kapnak mondjuk a simán a kerékpározásra, ami legalább olyan fontos célunk, hiszen folyamatosan az egészséges életmódot, a rendszeres aktivitást ugyanúgy népszerűsítjük, úgyhogy bízunk benne, hogy ezek a kapcsolódási pontok eredményeként még többen fognak majd kerékpározni. Tehát, hogyha a versenyszervezési oldalról nézzük, remélhetőleg, ha ebben az évtizedben még megvalósulna egy debreceni világeseménynek a szervezése, ahhoz el kell kezdeni ugye kisebb versenyekkel, el kell kezdeni építeni az infrastruktúrát, ugye be kell gyakorolni ezt a fajta versenyszervezést, tehát ennek van egy ilyen aspektusa is, illetve a másik, ami számomra fontos, az a fajta piramis modell, amit minden sportágban vallunk, hogy kell egy nagyon-nagyon széles utánpótlás bázis, és itt a falon a szabadidősportot is ide hoznám, tehát kerékpározzanak nagyon sokan a városba, a gyerekek közül tanítsuk meg nagyon sok mindenkit kerékpározni, biztonságosan kerékpározni, legyen egyfajta szemléletformálás is, hogy jobb a kerékpár, gyorsabban el lehet vele jutni ma már, pláne egy ilyen sűrű, terheltebb reggel mondjuk az iskolába. Tehát legyen egy széles utánpótlásbázis, és ebből kinőhet azt gondolom az a fajta élsport, azzal a néhány versenyzővel, aki pedig a legmagasabb szinten tudja majd a várost képviselni.
Az FC 60 kézilabda szakosztálya átalakult, de töretlen erővel folytatják a munkát, valamint várhatóan hosszú leállási idő után a jégkorong is el tud indulni szeptembertől. A részletekről Ofella Zoltán sportelnököt hallják.
A kézilabdával egyszerűbb a dolgunk. A kézilabdával ugye működik a szakosztályunk, és még csinálták az évet. Én úgy gondolom, hogy rendbe lementek a programok. Ebben az évben az átalakulást az váltotta ki, hogy a támogatásunk picit átalakult, tehát a sportfejlesztési programban, amit leadtunk ott a szövetség, kevesebb támogatás hagyott jóvá, mint amit reméltük, így kicsit át kellett rendezni a dolgokat, így az edzőkkel való egyezkedés az ott is elhúzódott, de úgy néz ki, most már feláll az a stáb, amelyik a 2026-os 25-26-os bajnoki szezonban viszi a szakosztályt, remélhetőleg úgy, hogy a gyerekek és a szülők elégedettségére. Én szerintem a trend lesz, működni fog a dolog, és tovább tudják építeni a mi kézilabda szakágunkat. A jégkorongnál ott ugye egy hatalmas nagy feladat előtt állunk. A tavalyi évben ugye nem volt jegünk, nem volt jég, mivel nem tudtuk használatba venni a jégpályát. De most úgy néz ki, hogy most már visszaeljeztük abba az állapotba, ahogy eredetileg volt. A végzést megkaptuk, ami által az építési engedély a kezünkben van. Még folytatjuk a végső befejezést, és fennmaradási engedélyt kaptunk. Tehát, ha minden sikerül, akkor nagyon bízom benne, hogy szeptember végére, október elejére jeget tudunk varázsolni a jégpálya felületére, és újra lehet akkor majd korcsolyázni és hokizni.
Az evezéssel ismerkedhettek a próbázók az ózdi kondi napok negyedik állomásán. A szervezők a hangonyítónál várták azokat, akik szerették volna ezt a próbát is teljesíteni. A rendezvény sokakat vonzott a helyszínre, többen is jelentkeztek a próbára. Például Tóth Ildikó is. Most őt hallják.
Elég sok teknőcös programon vettünk részt idén, azt hiszem ez a negyedik, eddig, szóval akkor eddig mindegyiken, és eddig mindegyiket sikeresen teljesítettük. Itt még nem voltunk soha, így kajakozni, meg ilyen, ezeket még nem próbáltuk, úgyhogy szerintem épp itt az ideje. A reményem annyi, hogy nem fulladunk bele.
A sportos lehetőségeket 3 éve bővítette ezzel az elemmel az Ózdi Teknőc Diák és Szabadidős Sport Egyesület. Vancák Attila elnök hangsúlyozta, a program a legkisebbektől kezdve a legnagyobbakig mindenkinek szól. Nem verseny, hanem erőpróba. Akik még nem eveztek, most kipróbálhattak valami újat, akik pedig igen, számukra jó kikapcsolódás lehetett. Vancák Attilát, az Ózdi Teknőc Diák és Szabadidősport Egyesület elnökét hallják.
Beigazolódott, hogy ez egy jó kezdeményezés, és szeretik a résztvevők. Most új elemmel is, nem csak evezéssel, vagyis nem csak kajakodással, kenuzással, hanem szap használattal is kiegészítettük. Úgyhogy szerintem élvezetes lesz. Egy kicsit az időjárás az megijesztett minket, illetve a résztvevőket, de reméljük, hogy hát nem lesz eső.
A program sikerét a tógazda Balázs Zoltán és az Ózdi Kajakos Baráti Társaság is szívén viselte, akik a remek helyszínt és a felszerelések egy részét biztosították a délelőtti megmozduláshoz. Több szabály is van, amelyet be kell tartani a biztonságos evezéshez. Fontos feltétel az úszni tudás, valamint a mentő mellény használata. Fazekasné Szabján Erika szervezőt hallják.
A legfontosabb az, hogy amikor egy új gyerek van, azt addig nem engedjük be, amíg meg nem tanulja azt, hogy kell a lapátot használni. Ezt kint szoktuk megcsinálni. Aztán a legalapvető szabály az, hogy mindenki mellény, mentő mellénybe, bár van egykor után, amikor már megengedjük, hogy és ha már többször volt, hogy bemenjen mellény nélkül.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, Arany János Toldi című művét sugározzuk folytatásokban, amelyet irodalomórákon feldolgoznak majd a gyerekek. Mai adásunkban a befejező 2 éneket hallhatják Básti Lajos előadásában.
11. ének. Fölvevi a hajnal piros köpönyegét, és eltakarta vele az égboltnak felét. De nem volt oly kényes a bársony ruhába, hogy benne pillancson a szegény csárdába. Betekint fél szemmel egy törött ablakon, hát csak a cimbal most látja benne egy padon. Kint sem lát egyebet az öreg szolgánál, aki dolgát végzi jó rigó lovánál. Aztán széttekinte Pesten és Budában, nézegette magát a széles Dunában, Duna folyó víznek piros lett a habja, közepén egy barna csónak úszott rajta. A csónakban Toldi nem egyéb evezett, messze felborzolta a lapát a vizet, fényes apró csöppek hultak a magasból, mintha zápor esnék piros kalárisból. Csak hamar is átkelt Toldi a nagy vízen, megköté csónakát a budai részen, kiszállott belőle s nagy sebesen méne, hogy keressen olyat, ami neki kéne. Szép aranyos fegyvert és ruhát magának, cifra újszerszámot jó rigó lovának, a rigónak, akit hozott hűszolgája, mert otthon is az volt kedves paripája. Vett is, amit kívánt, pajzst, szépet, nagyot, dolmányán a szabó parasztot nem hagyott, mindenütt belepte az aranypaszománt, vett sisakot, páncélt, 7 tollú buzogányt, kopját is, gerejt is, mindenféle fegyvert, melyeket Budán a legjobbik kovács vert. Ezüstös, aranyos, sallangos szerszámot. Egy szó annyi, mint 100, mindent megvásárolott. Hogy a csárdába ért, felöltözött szépen, tollas buzogányát forgatá kezében, akkor bút fel a nap az ég karimáján, meg is akadt szeme a fiú ruháján. A rigó sem az volt, aki tegnap estve sárral, útiporral, szürke szídre festve, hanem fekete, mint a fekete bogár. Elsikamlott szőrén a fényes napsugár. Hát, mikor ráadták a nyalka szerszámot, mint illet neki, hogy ragyogott, csillámlott, mikor hátára ült jó gazdája Toldi, körülnézte magát, és elkezdett táncolni. Akkor hopp, és mint a szél, aki most szabadul, vitte Toldit a ló oly kegyetlen vadul. Bence könnyes szemmel ballagott utána. Fájt, hogy búcsút sem vett tőle kis gazdája. Mi történt ez alatt a budai szélen? Hallgassatok rá, csak azt is elbeszélem. A király sátora valahogy felvonva, tiszta kék sejemből volt a sátorponyva. Róla, mint az öklöm, ha kicsit nem mondok, lógtak körös körül oly nagy aranybojtok. Messze kiösmerszett a többitől, bátor egymást érte ottan a sok úri sátor. Drága karos rengők dagadóra tömve, bársonnyal bevonva, arannyal áttörve, álltak a sátorban gyönyörű szép rendel, kiknél szebbeket már nem képzelhet ember. Egy öreg szék is volt a kellő középen, fényes drága kővel kipityikézve szépen, nagy aranykörmével a földet karmolta, mely bársonypokróccal szinte bé volt vonva. A sátrak el voltak rekesztve korláttal, tilos volt parasztnak lépni azonáltal, kívül fegyveres nép és tömérdek ember az üres sátrakat majd elnyelte szemmel. Duna partjaig nyúlt a korlát két felül, nagy üres tér maradt a korláton belül, olyan, hogy egy marha vásárnak is elég lenne, ha a marhát oda eresztenék. Dunapartban egy nagy zászló volt felütve, s tarka-barka csónak a nyeléhez kötve. Nem különben pedig a pesti oldalon lobogó odafenn csónak volt a habon. Széles utca a víz, ember a sövénye, közepén a sziget nyúlik fel beléje. Gyilkos sziget volt ez már hetednap óta, vérrel élt miképp a vérszopó pióca. Egyszer jön a nagy cseh Budavára felől, táncol nagy lovával a korláton belől, káromkodik csúnyán, a magyart böcsmérli, hogy nincs, aki merje magát vele mérni. De ímé hirtelen a pesti oldalon nagy örömzaj támad és nagy riadalom. Ismeretlen bajnok fekete paripán vágtat a zászlóhoz és mérkőzni kíván. Sisak ellenzője le vagyom bocsátva. Csúcsáról fehér toll libeg lobog hátra. Toldi, mert hisz ő volt, a tollat levészi, mindjárt ott teremnek a király vitézi. S eveznek a tollal, minthogy tisztök tartja a cseh bajvívóhoz, a budai partra. Vérszín a cseh tolla, fölcseréli vele, a bajra hívásnak volt e dolog jele. Ez alatt a várba gyors híradók mentek, a király lejött és sok nagyúri rendek, a két bajnok pedig csónakon egyszerre indult, s érkezett meg a bajbívó helyre. Ott Miklós, mihelyest partot ért a lába, csónakát berúgta a széles Dunába, mintha korcsolyázna futott az a habon. Partba vágta orrát a pesti oldalon. Csevitész kérdezé, miért cselekedte hajóját a Dunán, hogy eleresztette? Nem egyébért, vitéz, Miklós így felelt meg, hanem hogy egy csónak elég egy embernek. Egyikünknek itt ma gyászos lesz a vége, s nem lesz a halottnak hajóra szüksége. Mondta Toldi, avval kezét összetette, buzgón fohászkodva Istent említette. Azután így szóla. Vitéz, adsz a kezed. Te sem bántál soha, én sem sértettelek. Ha haragunnál is egy órát sincs hátra, s a halálos ágyon ki meg nem bocsátna. Erre a cseh nyújtá vaskesztyűs tenyerét, hogy összeroppantsa vele Miklós kezét. Észrevette Miklós a dolgot előre, s a cseh barátságát jókor megelőzte. Összeszedte Toldi roppant nagy erejét, s megszorítá szörnyen a bajnok tenyerét. Engedett a kesztyű, és összelapul a kihasadozott a csenek minden újja. És mint mikor tavasszal, ha lágy idő fordul, a házak ereszén a jégcsap megcsordul, úgy csordul ki a vér minden újja végén, elszörnyedt a bajnok toldi erősségén. Aztán megragadta toldi csak úgy kézzel, rángatá a csehet szörnyű erejével, ropogott keze közt, elolvadt a teste, végre így könyörgött a cseh térdre esve. Kérlek, édes fiam, ne kívánt halálom, minden vagyonomat ím neked ajánlom, 12 vitéznek drága sok marháját, vitézlő magammal minden apróságát. Toldinak a szíve hajlott a kérésen, legyen úgy, felelte, marhádat elvészem, de azt is korán sem magamnak kívánom, 2 vitézt megöltél, az anyjoknak szánom. Most, mint alamizsnát megadom életed, hanem tégy hit alatt erős ígéretet, hogyha bár mély tenger nyelné el hazádat, a mi országunkra mégsem teszed lábad. Mindent felfogadott a bajnok ilyetten, s békével mentek a csónak felé ketten. Hát egyszer a nagy cseh, neki húzakodva, Toldihoz hátulról hozzávág orozva, szerencse, hogy Toldi a Duna tükrében meglátta, s megkapá a kardot kezében. Leborult a nagy cseh, kegyelem, irgalom, eredj, kérd Istentől, útat megmutatom, s amely kardot ő az álnok csetől elvett, avval adott néki örökös kegyelmet. Ízében elmetszé fejét a testétől, piros lett a nagy kard gazdája vérétől. Toldi felmutatja a fejet a kardon, nagy rivalgás támad két felől a parton, tapsolnak, kiáltnak, zászlót lobogtatnak, Buda nagy hegyei visszakurjongat. Tizenkettedik ének. Mikor Toldi Miklós megfogá a csehet, és az ilyettében legott térdre esett, igen megörvendett a felséges király, könybe lábadt szeme a nagy öröm miá, s így szólt az urakhoz, kik mellette voltak. Úgy hiszem, ez a cseh nem fog víni holnap. Most akadt emberre, aki megtanítja, máskor hogy gyalázza a magyar csocidja. De ki az a bajnok? Nem ösmered, Toldi? Ki ismeri? Én nem tudom elgondolni. Nincs egy jóra való vitéz országomban, akit ne ismerjek, s nevét meg ne mondjam. De így erőt, mint amely van e vitézben, én nem tapasztaltam soha emberkézben. Félek, nem magyar lesz, pedig nem lenne szép, ha más víná ki a magyar becsületét. Egyéb iránt legyen magyar, av vagy német, nagy csapástól menti meg a magyar népet. El is veszi tőlem jutalmát gazdagon. Toldi gyilkos öccse részét neki adom. Toldi György e szóra csak úgy hűle. Szétnézett, hallja-e más is ő kívüle. Összesúgtak, búgtak az úri emberek. hogy gyilkos öccse van, annak örültenek. Mikor pedig Miklós a csehet kiszabta, s kisebbik darabját kardján felmutatta, tüstén parancsolá király ő felsége, 12 aranyos vitéz menjen érte. El is mentek azok szép zászlós sajkával, s vitték a királyhoz Tolbit nagy pompával. A király szólt, bajnok, nyisd fel sisakodat, mondd neved, s mutassad vitézi arcodat. Térdre esett most a király lábainál, s így kezdette Miklós. Ó, felséges király, nem vagyok én bajnok, csak egy földön futó. Hogyan lettem azzá, tudja minden tudó. Magam sem tudom, hogy esém gyilkosságba, s elzaklatott bátyám a széles világba. Én meg idejöttem feladni tettemet, s várni vagy kegyelmet, vagy büntetésemet. Így bátran beszéle Miklós a királynak, felnyomárostéját acélsisakjának. Halvány is, piros is volt az ábrázatja, mert bánat és öröm osztozának rajta. Tetszett a királynak szép fiatal képe, azért nyájasan így kérdést tőn elébe. Nem, de nem a Toldi Lőrinc fia volnál, Miklós a fejével ráütött e szónál. Akkor az urakhoz fordult a felséges király, s ekképp tartott hatalmas beszédet. Urak, hű vitézim, ide hallgassatok, mert nem tréfaság az, amit most hallotok. Toldi György testvére ez a vitéz gyermek. György azon van, hogyan ásson ennek vermet? Hogyan zárhatná ki öccsét örökéből? Hogy tagadhatná ki a nemzetségéből? Tudom minden csínyát, mert végére jártam. Azért most szemébe mondom neki bátran, árván maradt öccsét parasztnak nevelte, mert nagy erőt sejtett benne, s irigyelte. Mert attól félt, hogy a Miklós erős karja az ő hírét nevét homályba takarja. Mert dejszem tudja azt az ő gonosz lelke, öccsét rangja szerint miért nem nevelte. Azt is tudom, hogy ő ingerlé a minap, s úgy talált megütni egy bosszantó inast. Kivallák szolgái, mi módon tartatott a testvér öccsére embervadászatot. Nem úgy van, Toldi György, de úgy van, a király minek volna, ha nem tudná ki, mit csinál. Egy ilyen testvérre annyi rosszat kenni, ki csupán magától ennyire bírt menni. Nagy tetszés követte a király beszédét, zsenge korához így ritka bölcsességét. Toldi György pedig lesüté fejét mélyen, csak hogy a föld alá nem bút szégyenében. A király most szemét Miklósra vetette, vállát kegyelmesen megveregette, és mondta nyájasan, ifjú vitéz, állj fel, eladott a bátyád, de többször nem áld el. Én neked a földön ím kegyelmet adok. Kérd Istent, remélem Isten is adni fog. Bírjad békességben birtokot, ha rád száll. Nem volt az, mióta megvan jobb gazdánál. És hogy haragosod ne legyen a szomszéd, íme bátyád önként neked adja részét. Vértagadó testvér, nem, de úgy van. Érted, hogy ősi birtokod öcsédnek ígérted. György meredt szemeket vetett a királyra, hely, dehogy mert nemet mondani szavára, mert villogott szeme, és iszonyú pogány harag sötéten lett a király homlokán. Jól van, mond a király. Igen, a felelet? Jól van. Erről még ma írsz örök levelet. Most pedig miután így kipróbáltalak, mondom, udvaromnál többé ne lássalak. Megszólalt most Miklós. Felséges királyom, bátyám birtokára egy cseppet se vágyom. A magamé sem kell, Legyen tied, bátya, teljék vele fösvény szíved kívánsága. Csak azon könyörgök mostan felségednek, vegyem be sergébe, csupán közembernek. Jó az Isten, jót ad, megszerezi kardom, amire szükségem leszen, avval tartom. Felelt a nagy király, ne légy olyan gyermek. Hogyan vennélek én hitvány közembernek? Királyi fejemhez választalak téged, s mán kezdve 12 lóra jár hópénzed. De míg ezt elmondta, az alatt leoldott derekáról egy nagy cifra rezes kardot, gyémánt a cifrája, arany volt a reze. Toldinak nyújtotta, s mondá, köst fel, nesze. Semmit se mondhatna, s adhatna királya, ami Toldinak így örömet csinálna. Pénzért, gazdagságért, hej, dehogy cserélne, Dárius kincsének még oda sem nézne. Azért akarta is szépen megköszönni, de a szó nem akart a nyelvére jönni. A király azonban nem neheztelt érte, mert az együgyű szív nyelvén nagyon érte. És hogy örömében ne maradjon hiány, hogy beteljék mindaz, amit szíve kíván, éppen mintha álma kezdődnék most elől, anyját látja jönni a korlátok felől, elfelejtett mindent, és futott elébe, kímélve szorítá páncélos ölébe. Nem szólott egyik sem, nem sírt, nem nevetett, csak az öreg Bence rít a hátok meget. Végre a nagy öröm, mely szívöket nyomta, mint a terhes fölleg mérgét kiontotta, szemökből a zápor bőségesen hullott, akkor könnyült szívvel Toldiné így szólott. Lelkem törlelkezett gyönyörű magzatom, csak hogy szép orcádat még egyszer láthatom, be szép vagy, be nagyon illen Leventének, Isten sem teremtett tégedet egyébnek. Miklós pedig mondta, nem megjövendőltem, hogy előbb vagy utóbb bajnok lesz belőlem, de nem köszönöm azt magam erejének, köszönöm az Isten gazdag kegyelmének. Már most Toldi Györgyel lakhelyet cserélünk, ő nagy faluba megy, mi pedig itt élünk. Valahatán ő is hozzám édesedik, ha nem, irigykedjék, míg el nem temetik. Így szerette anyját a daliás gyermek. Szívét nem bántál még nyíla a szerelemnek. Nem is lőn asszonnyal tartós barátsága. Azután sem lépett soha házasságra. Rettenetes vitéz támadott belőle. Kalászmódra hult az ellenség előtte. Védte az erőtlent, a királyt, országot. Csuda dolgairól írtak krónikákat. Senki sem állhatott ellent haragjának, de ingét is odaadta barátjának. S ha nem ellenkedett senki az országgal, örömest tanyázott a víg cimborákkal. Nem hagyott sok marhát, földet és kincseket, nem az örökségen civódó gyermeket, de kivel nem ér föl egész világ ökre, dicső híre neve fennmaradt örökre.
Thank you.
Kedves hallgatóink, Arany János Toldi című elbeszélő költeményének befejező két énekét Básti Lajos előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti. Elhangzott műsorunkat jövő héten pénteken megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Fésűs Éva a Palacsintás király című mesének negyedik részét, melyet Kerekes József olvas fel.
Amilyen zenevonás volt az elmúlt nap Tóbiás király udvarában, olyan csöndes lett az este. Ő felsége a dús lakoma és a sok kocintgatás után hamar elálmosodott. Amint feltűntek az égen az első csillagok, hálósipkára cserélte a koronáját. Királyi darab volt az is, aranyszállal belehímzett koronával, a végén selyembojttal. A selyembojttal szükség esetén a szúnyogokat is el lehetett hesegetni, ha a szolgák nem végeztek volna tökéletes munkát a légycsapókkal és a rovarűző fújtatókkal. Az éjjeli szekrényen is kámfor illatozott, nehogy álmában felségsértő bántalom érje ő felsége orrát. Nagyot nyekkent a mennyezetes ágya, mint a király belehuppant. Alig hajtotta le fejét a párnára, már horkolt. Libegtek tőle a függönyök, imbolygott a mécses lángja a hálószobában. Az ajtónállók suttogva, szájról szájra adták az örvendetes hírt, hogy húzza már a lóbőrt ő felsége. Eljött a tolvajok ideje. Nem kellett azoknak kívülről beosonniuk. Bent voltak a palotában, mert hát a nagyok példáján felbuzdulva a legkisebb szolgák is kedvet kaptak a lopásra. A királyi nagy kredencből már majdnem mind eltűntek az ezüst evőeszközök. Tóbiás csak azért nem vette észre, hogy lakomáin hiányos a teríték, mert bársony, bugyogós, csipkés, viganós vendégei nem rösteltek két kézzel nyúlni a tálba. Ilyenkor azonban egészen másban sántikáltak. De előbb lássuk, hová lett a királyfi. Csak az udvari bolond tudta, hogy Éliás ezen az estén miért nem tért nyugovóra. Őt kérte meg, hogy segítsen észrevétlenül kiszökni a palotából, mert ha valaki észreveszi, fasírozott álnok tanácsára királyapja még csak ugyan áristomba csukathatja. Csörögével együtt lopakodtak a hátsó kapu felé, mert azt kevésbé őrizték. Így viszont el kellett haladniuk a királyi éléstár előtt. Csodálatos nyári éjszaka borult a világra. A várárokban teli torokból ümmögtek a békák, a bokrokon zengett a tücsök nóta. A göncölszekér kivilágítva ballagott az égi országúton, a fiastyúk fényes csibéit költögette, a hold pedig már éppen lebocsátotta volna ezüst hídját a vizekre, ha egy eltévedt felhő elébe nem sodródik. Hirtelen olyan sötét lett, mint a zsákban. Na végre eltűntél te, égi sajtfejű! Nézett fel csöröge az égre, és intett a királyfinak, hogy lépjen elő bátran a bokrok sűrűjéből. Éliás mégis megtorpant, sőt, a bolondot is visszarántotta. Oda néz! Mutatott a király éléstár ablakára. Odabent gyertyafény lobbant. Itt is, ott is furcsa mozgolódás támadt, mintha valakik csak erre vártak volna. Éliás megdöbbenve látta, hogy az ajtó tárva nyitva áll, s az éjjeli őr a földön ülve, hátát a falnak támasztva, békésen hortyog. Felőle aztán bárki bemehet. Jöttek is, előlépve a sötétségből bőköpönyeges árnyak. Mit jelent ez, csöröge? Azt, amit látsz, királyfi, figyelj csak jól, de meg nem moccanj. A lopakodó látogatók egyre sokasodtak és egyre bátrabbak lettek. Egymás után osontak be az éléstárba, ahol az imbolygó gyertyafényben Hatalmassá nőtt dereje főszakács falra vetődött árnyéka. Eleinte csend volt, de aztán hangok is szűrődtek ki. Éliás majdnem elharapta a nyelvét, hogy fel ne kiáltson. Hiszen ez Bendő báró hangja. Ez meg Dagadó hercegé, suttogta elképedve a bolond fülébe. Amúgy jön aprólék hercegnő nagy kendőben. Lapockáig bödönt, kosarakat hoznak, és odabent mind zsákot bontanak. De hát mi szükségük van erre? Nem ettek apám asztalánál eleget? Dehogy nem, királyfi, hanem a könyveid nagyon hiányosak. Még a cserebere vásárról sem tanultál. Az meg mire jó? Ott változik át a lopott holmi úgy, hogy senki sem bukkanhat a nyomára. Ami ma egy bödön zsír, holnap már gyöngysor lesz valakinek a nyakában. Egy hordó borért két végvásznat adnak, a sült malacból pedig így lesz karkötő. De hát ez gazság, úgy bizony. De ne toporzékolj, mert észrevesznek. Dagadó már is nagyon forgatja a fejét, a hold elől mindjárt elúszik az a felhő. Addig igyekezz a kapuhoz, amíg sötét van. Éliás idegességében belekapott a bolond lantjába. A húrok megzendültek. Szaladj! Súgta csöröge. Már nincs mit tenni. Ő maga egy szempillantás alatt fent termett a várfalon, és pengetni kezdett. Dereje mérgesen nézett ki az éléstárból. Vigyen el a kánya, csöröge! Mit akarsz itt? Már elmúlt éjfél! Csöröge válasz helyett rázendített. De nincs még vége a dalnak. Az éj sem hoz ma nyugalmat, ha horkol már a királyod, s az őrszem éjfélt kiáltott. Sejhaj, barátom, bonsd az iszákod! Kalimpáló lábával verte a kőfalon az ütemet. Zsák, 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 feneketlen zsák, ez a rokonság! Odalent Lapocka ide-oda tántorgott egy degeszre tömött iszák súlya alatt. Egy másik atyafi zsákokkal megrakott szamarat vezetett az ösvényen. Csöröge elszántan folytatta. Ha ló nincs, jó a szamár is, a gyűrű helyett kalár is, az ország zsírja, kalácsa, a fő, hogy senki ne lássa. Sejhaj, az osztást bízd a szakácsra, még, 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 hol a maradék, semmi sem elég. Sodrófa repült nagy ívben a bolond felé, de az idejében elkapta előle a fejét. Dereje igyekezett megnyugtatni az idegeskedő rokonságot. Rá se ráncsatok, nincs ki a négy kereke. És töltögette tovább a kannákat, bödönöket, kosarakat, osztogatta a sonkákat, méteres kolbászokat. Nesze, komám, hédes ángyom, mindent beleraktam. Ipadról, napadról, busasógorodról meg nem feledkeztem. Aprólék hercegnő mégis pörölni kezdett. Lapockánénak sokkal nagyobb oldalast adtál. Apróléknak nem járt volna akkor a püspök falat. Dereje kapkodott. Csillapodjatok, jut még mindenkinek herkentyű és keszőce, 30 méter túrós rétes, 3 véka dödölle. Fasírozott generális aranypántos boroshordót görgetett maga előtt, kifelé az éléstárból. Előre! Vezényelte dülöngélve, de mert a hordó is imbolyogva gurult, minduntalan rágördült a tyúk szemére. Csöröge ezen annyira nevetett, hogy kénytelen volt egy kis szünetet tartani, de aztán tovább énekelt. Van itt még sült az ebédből, a nép jól lakna feléből, de surranám a sok mi haszna, akikben bízott a gazda. Sejhaj, 10 tolvaj jut egy igazra. Háj, 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 ebre bízott háj, vissza sose jár. Biztosra vette, hogy a királyfi már árkombokron túl van, de nagyot tévedett. Éliásnak az elébe táruló látványtól szinte földbe gyökerezett a lába. Belecsípett a saját karjába, hogy meggyőződjék róla, nem rossz álmot lát-e csupán. Amikor előbukkant a hold, és árulkodó fényében megerősítve látta mindazt, amiről a bolond énekelt, többé nem bírt magán uralkodni. Felemelt ököllel rontott a cipekedő alakok közé. Elég! Ne tovább, zsiványok! Támadt is nyomban kavarodás, rémült kiabálás. Jaj, ki ez? Áruló van köztünk, fogjátok meg! Éliás se látott, se hallott a felháborodástól, s úgy ment nekik haragjában, mint vak a tüskegyepűnek. Ütött jobbra-balra, nyakon ragadta, akit ért, de azok hamar magukhoz tértek. Dagadónak hatalmas lapát kezével sikerült elkapnia Éliás egyik karját. A másikat a királyfi védekezően tartotta az arca elé. Ide a gyertyát, dereje! Kiabáltak többen. Világíts a képébe! Hadd lássuk, micsoda madarat fogtunk! Csörögében meghűlt a vér. Nem szabad, hogy a királyfit felismerjék. Ezúttal ő nem gondolkodott, mielőtt cselekedett, hanem hopp! Leugrott a várfalról, egyenesen dagadó nyakába, akit hirtelen fejbe kórintott a lanttal, és vele együtt felhemperedett. Itt a madár! Rikkantotta, és remélte, hogy a királyfi gyorsan észbe kap. Úgy is történt. Még éppen, hogy sikerült elillannia, de csöröge ott maradt, áldozatául a megzavart gazfickónak. Dereje dúlt, fúlt, mint a vatkan. Nem volt még elég a bolondságból? Mit keresel itt te, félnótás? Csöröge felkapott egy füstölt disznócsülköt, ami a nagy csetepatéban eléje gurult. Csak egy csülköt a koncból. Ezért megfizetsz, te arcátlan! Tápászkodott fel dagadó herceg, a fején támadt púpot tapogatva. Lássátok el a baját! A tetten ért rokonságnak nem kellett ezt kétszer mondani. Szegény csörögének még a tavalyi port is kiporolták volna a nadrágjából, ha nem jön lélekszakadva egy szolga. Mi történik itt? Ő felsége felébredt, és azonnal jelentést kér. Siessetek, mert nagyon mérges. Majd én jelentek. Gyerünk! Vette át az irányítás dereje, a többiek pedig vitték utána fülönfogva csörögét, aki még mindig a felkapott csülökkel próbált hadakozni. Tóbiás király hosszú hálóingben, fején hálósipkával feldúltan kiabált le hálószobája erkéjéről. Macskafülit! Mi ez a hajcihő? Már aludni sem lehet! Dereje sajnálkozva hajlongott. Bocsánat, felség, tolvajt fogtunk az éléstárban! Előre penderítette csörögét, aki hevesen tiltakozott. Nem igaz! Ők a tolvajok! Dereje elkapta a bolond csülköt szorongató kezét, és magasra emelte. Íme, még a bűnjel is nála van! Tóbiás jobban kihajolt, hogy lássa. De hiszen ez az udvari bolondom! A csülköt is biztosan csak bolondságból csent el. Ezért vertetek fel! Hagyjatok aludni! Csak hogy a bolond ilyenkor nincs szolgálatban, figyelmeztette ő felségét dereje, és ezzel a körmönfont okoskodással sikerült is szöget ütnie a király álmos fejébe. Hű, a mindenit? Csak ugyan nincsen. Akkor pedig büntetést érdemel! Csöröge ilyetten ficánkolt a főszakács keze között. Ha nem vagyok szolgálatban, a szavam sem bolondság! A főszakács megrázta. Nem is az, csak szemen szedett hazugság! Kalodában volna a helye! Hát akkor zárjátok oda!
Csak engem hagyjatok végre aludni!
Mondta türelmetlenül ő felsége, és hatalmasat ásítva visszavonult. Mint aki nyugodt lehet, mert országában még az éjleple alatt sem eshetik nagyobb baj annál, mint amekkorát egy csörgősipkás bolond kavar.
Ma este Fésűs Éva a Palacsintás király című mesének negyedik részével búcsúztunk tőletek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!